velünk vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Magyar Gergely a beszélgető társam, aki ferences szerzetes, és jelenleg Kárpátalján, Nagyszőlősön az ottani ferences misszió vezetője. Gergely atya korábban sokáig tartományfőnöke volt a magyarok nagyasszonya rendtartományának, és miután lejárt a mandátuma, Kárpátaljára szólította őt a rendi vezetés misszionáriusként. Egy olyan időszakban, amikor az ember aggodalommal tekint arra a részre. Gergely atya, oszd meg élményeidet, amelyekből tanulhatunk. Hogy érzed magad Kárpátalján?
Ha őszinte vagyok, megijedtem egy kicsit a feladattól, de a ijegység után azért rögtön jól éreztem magam, és nagyon szeretek azóta is, nagyon szeretek ott lenni. Korábban is jártam már ott sokszor, de azért egy röplátogatás, egy rövid segítség, kisegítés az egészen más. Kárpátaljáról mi ferencesek az elmúlt 25 évben sokat hallottunk, és hát nagyobb részt ilyen nagyon szép, idilli, ha nem is a könnyed, de egy nagyon szép, tiszta világról kaptunk mindenki hírt. És hát most ezt saját magam is tapasztalhatom, de emellé azért oda társul az a keserűség, amit háborúnak, háborús helyzetnek nevezünk, és ez egyáltalán nem könnyű, nem nekünk, hanem az ott élő lakosoknak nem könnyű helyzet. És hát a Jóisten különös megtiszteltetésének tekintem, hogy éppen ebben az időben lehetek ott, amikor azért nagy feladat van, mindig is nagy feladat volt. Akik előttem kikerültek a 25 év alatt, én a 20. vagyok egyébként a sorban a rendtartományból, azokra mind-mind úgy tekintettünk, hogy hát valami nagyon-nagyon szépet vállaltak, és ez így is van.
Bocsánat, hogy közbeszólok, ez nem azt jelenti, hogy most 20 ferences van kint, hanem hát egy-egy időszakra 3-5 évre kerülnek ki oda a barátok, ugye? Tehát váltják egymást.
Igen, mint a vadludak, hogy időnként, aki előrepül, az hátra kerül, vagy hát cserélni kell egymást. És így a sorban a 20. vagyok. Most jelenleg a közösségünk 4 főből áll. Igazából középkorú ferenceseknek mondhatjuk magunkat, tehát egy olyan testvéri közösség, ahol 3 pap és 1 testvérünk laikus testvérként szolgáljuk az ottaniakat. 11 településen mutatunk be szentmisét, illetve hát az ottani híveknek a lelkipásztori feladatait látjuk el.
Miben más most ez az időszak, mint volt 5 éve, 10 éve? Rendkívüli helyzet van. Rendkívüli-e ez a helyzet az ottaniak számára is?
Egy éve volt a Majdan, kicsit több, mint egy éve, az a kievi lázadás, de gyakorlatilag ez óta egy ilyen háborús állapotban van az ország, kifejezett frontok és csatározások történnek a keleti végeken, Donyeck és Luhanszk megyében. Ami ebből számunkra lecsapódik, az inkább az, hogy a sorozások, amit mobilizációnak neveznek, nagyon sok fiatalt elvitt, és nagyon sokan holtan tértek vissza a háborúkból. Sok ismerős az ottani családoknak a rokonságából, aki köteles volt, kénytelen volt elmenni. A besorozások, ugye 2013-ban megszüntették a sorkatonai szolgálatot Ukrajnában, tehát igazából azóta önkéntes szolgálat volna, de hát Ukrajnában minden törvény a papír széléig tart, a gyakorlat az egészen más. Hát ez is úgy működik, hogy az elmúlt egy évben annak ellenére, hogy nem volt rá törvény, nagyon sokakat vittek el, hát nem éppen jó szántukból katonának. Hát amikor elindult otthonról, akkor kényszerítették, aztán mire odaért, addigra már teljesen önként és szabadon, ezt most ironikusan mondom, volt ott. Az önkéntesség azt is maga után vonja, hogy a fegyvereket, a felszerelést magának kell megvásárolnia, a család egy kisebb vagyont kell, hogy ráköltsön, vagy hát nem is biztos, hogy kisebb vagyont, mert ugye az önkéntes, hát maga hozza a felszerelést. Aztán az önkéntességhez az is hozzátartozik, hogy ha esetleg megsérül, rokkant lesz, vagy meghal, akkor az állam, aki hadba hívta, egy fityinget nem fizet a családnak. Azért most lehetett hallani, hogy azok, akik meghaltak, akiket holtan hoztak haza a családjuk, valamiféle nyugdíjat kap utánuk, de hát ez sovány vigasz az életért cserébe.
Gergely, hogy a temettél már ilyen háborúban elesett katonát?
Én magam nem temettem. Akik idáig voltak, görög-katolikus vallásúak voltak. Hát azt mondom, hogy hála Istennek nem kellett temetnem, mert ez egy nagyon nehéz feladat, nagyon megrázza. Döbbenetes volt, amikor Nagyszőlős itt, tehát a városunkból Valót, Kovács Bélát temették. Az egész város kiment a templomhoz, a házhoz először, a templomhoz, az utcán végigkísérték a temetőig. Vallástól, nemzetiségtől függetlenül mindenkit nagyon-nagyon mélyen érintett. Kisebb falvakból való, vagy a kisebb falvakból megholt fiataloknál pedig nem is csak maga a falu mozdult meg, hanem ahogy Nagyszőlősön keresztül vitték a holttestet, a város is kivonult, gyertyákat gyújtottak a menet szélén mellett. A faluban Fancsikáról beszélek, ahová megérkezett a gyászmenet, gyertya sorral fogadták, illetve a gyerekek énekkel. Tehát szívszaggató, ahogy ezek történtek, és most nem lehet tömegekről beszélni, hála a jó Istennek, akik meghaltak, de egy családban egy halott is bőven elég. Ennek kapcsán, amit én látok, és megosztanék, az egy nagyon szomorú dolog, hogy egyrészt az elhunytaknak a családja ott marad árván, özvegyen. Másrészt nagyon sokan elmenekülnek a behívás elől Magyarországra, vagy még távolabb munkát keresve, vagy tanulva, vagy egyáltalán menekülve, és hát ezeknek a családjai is ott maradnak, vagy pedig, ha még nem családos, akkor már nem nagyon fog visszamenni valószínű. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy olyan szomorú kép, hogy 5-10 év múlva nem lesz férfi, aki a családokat fenntartsa. Ez most nyilván túlzás, de ha a magyarokra nézünk, akkor nem túlzás.
Hasonló történt a 90-es évek elején a Délvidékkel, amikor a jugoszláv állam esett szét, és kitört a testvérháború a szerbek és a horvátok között, és ágyútölteléknek vitték a magyarokat, és a behívás elől tömegével menekültek el a fiatalok, és hát legfeljebb látogatóba mennek vissza. Egy újabb terület, ami komoly vérvesztességet szenved el most úgy.
Igen, még a behívásokra visszatérve hoztak azóta egy törvényt, hogy bizonyos életkor között kötelesek bemenni a fiatalok, tehát gyakorlatilag a sorkatonaságot ismét visszaállították, plusz aki katona volt, nagyon sokan régebben aláírtak valami apróbetűs ukrán szöveget, ami alapján bármikor behívhatók. Tehát ezen az alapon az önkéntes, idézőjeles önkéntesek mellett köteles katonai szolgálat is létezik, főleg akik valamilyen kiképzésben vagy tisztek voltak, tehát aki kiképzésben részesült vagy tiszt volt, azt bármikor behívhatják.
És saját háborújuknak érzi-e valaki ezt, vagy pedig ez egy olyan, mint egy természeti katasztrófa az emberek feje fölött?
Mind a kettő igaz. A közemberek a hétköznapokban nem érzik a sajátjuknak azt a háborút. Ugyanakkor akiket elvittek és kiképeztek, most hadd használom ezt a szót, visszajövén azért egy kis átalakításon mentek keresztül, és már igencsak a magukénak érzik. Beszélgettem egy fiatalemberrel, aki szabadság, fél év után engedték haza nagy nehezen szabadságra, ígérgették már októbertől, hogy jöhet, decemberben, karácsony előtti napokba került haza. Kérdeztem, hogy hát és akkor most ugye nem mész vissza. Mire ő mondta, hogy de hát visszamegy, mert ha ő nem megy vissza, akkor a bajtársa hogy tud elmenni szabadságra, ő vele mi lesz? Tehát a bajtársiasságra, az emberségre appellálva, a hazafiságra appellálva kialakítatik ezekben a fiatal emberekben, hogy ez valóban az ő háborújuk, és képesek az életüket tényleg önként adni egy idő után. És hát láttam a temetési menetben azokat a katonákat, akik a bajtársuk elvesztése mellett megkeményedett arccal és részvéttel voltak, és azt látom rajtuk, hogy ez indulatokat szít, és talán még jobban gerjeszti a idézőjeles ellenség, vagy ellenfél ellenvaló indulatokat. Eddig is sok árva volt, és sok közvegy, azt figyeltem meg, hogy nagyon sok fiatalnak, egyetemista korúnak, de általános iskolás, középiskolás korúnak is vagy édesapja, vagy édesanyja hiányzik. Tehát eddig is a betegség is, a rossz egészségügy is tizedelte az embereket. Nem ritkán temetek 48-50-55 éves embert, ami egy kicsit azt sugallja, hogy nem csak a háború, hanem az átlag alapegészségügy olyan, hogy rontja a társadalom helyzetét, és hát aki teheti, átjön Magyarországra gyógyítatni magát, de hát az is nagy pénz. Egy egyszerű embert, ha megkérdezek, betegeim közül megkérdeztem, hogy hát és mikor látta orvos, akkor hát mosolyogva mondja, hogy hát orvos, hát nincs neki arra pénze, de hát nincsen társadalombiztosítás. Papíron az is van, valójában nincs társadalombiztosítás. Az emberek, ha orvoshoz mennek, akkor ahhoz nagy összegekre van szükség. Maga a kórház azt jelenti, hogy van épület, vannak ágyak, van fűtés, van étel, de gyakorlatilag minden egyebet, a gyógyszert, kötszert, minden egyebet, élelmiszert magának kell vinnie.
Ahogy a katonának a saját fegyverét meg kell venni, a betegnek ezek szerint a saját gyógyításhoz szükséges eszközöket meg kell vásárolni.
Így igaz. Tényleg olyan alap betegségekre nem szednek gyógyszert, ami Magyarországon, hát olyan rutin, egyszerű dolog, magas vérnyomás, hát a középgeneráció Magyarországon is a férfiak nagy része, hát rutinból az orvos egy 40 éves embert szűr és nézi, hogy mi van a vérnyomásával. Na most ott sorban halnak meg emberek abban, hogy egyszerűen elviszi a magas vérnyomás, mert a gyógyszerre vagy sajnálja a pénzt, vagy egyszerűen nincs pénz rá. Egy ilyen alkalommal bementem a gyógyszertárba, ugye nem tudok ukránul, csak kézzel, lábbal bízva abban, egy néninek akartam a gyógyszerét kiváltani, és bementem, föl van, ugye az orvos nem recept van, hiszen nincs TB, fölírja egy sajtpapírra azt a 6 gyógyszert, és akkor hát se az írás nem mondott nekem sokat, se semmi, bementem a gyógyszertárba, vittem magammal pénzt, és akkor néz rám a patikus, a gyógyszertárban minden van, tehát hogy milyen gyógyszerek, azt nem tudom megmondani, de van, és drága. És akkor átadom a listát, bízva abba, hogy hát ő ezt kibogarásza, és semmi probléma, nem kell nekem ehhez ukránul tudni. És akkor hogy visszanéz rám, és ilyen értetlenül, és valami olyasmit kérdez, hogy ezt mind, és ebből a kérdésből az derül ki, illetve az jutott aztán ott rögtön eszembe, hogy hát általában az emberek, ha föl is ír a doktor 5-6 gyógyszert, hát abból 3-at esetleg kiváltanak, a többi az ilyen luxus kategória, haba tortán, vitaminról szó se lehet, ami nélkülözhető, hát ezt nem veszik meg. És a lényegesebb gyógyszer, és vérnyomás csökkentő, vagy antibiotikum, hát abból is csak egy-két szemet, vagy egy levelet, vagy tehát nem egy doboz, nem dobozban gondolkodnak a gyógyszertárban, hanem darabban. Mit ér az a vérnyomás csökkentés, amit 3 napig szedek, és mit ér az a antibiotikum kúra, amit nem csinálok végig. Tehát csodálkozva nézte, hogy én most ezt az összes gyógyszert ki akarom váltani, és dobozokat, tehát nem darabokat és leveleket, hanem dobozokat. A másik, a víznek a témája, hogy ugye csatornázás a város nagy részében nincsen, falvakban egyáltalán nincsen, falvakban szemétszállítás sincsen, tehát szemét, azt vagy elégetik, vagy kihordják az erdő szélére az emberek. Jobb érzésűek otthon szelektív módon, fakultatívan szelektálják, és akkor valahogy elintézik. Ez a városban is részben így történik, akinek nincs pénze a szemétszállításra, vagy ezen akar spórolni. De ami még nagyobb gond, az a csatornázás hiánya. Tehát az udvari gravitációs vécék, azok a talajvizet szennyezik, a talajvizet isszák az emberek, nincs vezetékes víz a falvakban, illetve...
Gravitációs, tehát árnyékszék, ugye?
Igen. Döbbenetes volt, amikor meghallottam, hogy a város belső legfőbb utcájától egy utcára, hát ott nincs vezetékes víz, ezt még ősszel tudtam meg, és akkor hát úgy csodálkoztam, hogy hát tiszta és jól öltözött emberek élnek ott, és hogy tudnak így élni. És hát aztán nemrég tudtam meg, hogy hát ez nem egy utcáról szól a város, 25 ezres, illetve nem tudjuk pontosan, van, aki 30 ezresnek mondja a várost. Tehát egy nagyvárosnak a jelentős részén nincsen vezetékes víz, és nincs csatornázás. Az emberek ilyen földbe leütött csöveken próbálják kinyerni a talajból a vizet, hát kútnak nevezik. Abból hol sárjon, hol semmi, hol... És hát ezt isszák, van, aki fölforralja a nitrogént, nitrátot nem lehet forralással eltüntetni a vízből. Tehát az egészségügyről dióhéjban ennyit, hogy ilyen a víz, ilyen a gyógyszer, ilyen az orvosi ellátás, nincs mit csodálkozni azon, hogy fiatalon halnak meg az emberek.
A víz, a egészségügy helyzete, ez nem a háború következménye, hanem ez az örökség, hogy gyakorlatilag fél évszázadon át Ázsiához tartozott ez a térség. A határ túloldalán 25 kilométerre Záhonyban vagy Fehérgyarmaton már Nyugat-Európában érzi magát az ember ezek szerint.
Igen. Ezek, amiket elmondtam, valóban nem a háború következményei. A háború következménye az a halálesetek, besorozások, elmenekülések, és ami februárban történt, hogy a háború következtében, illetve az IMF hitel következtében majdnem felére csökkent a fizetőeszköznek az értéke. Gyakorlatilag, akik eddig úgy megéltek valahogy, eddig is hihetetlen volt számomra, hogy miből élnek meg, most annak a feléből kell, hogy megéljenek. Hogy kicsit érzékeltessem az arányokat, egy nyugdíj az olyan 13 ezer forintnak megfelelő összeg, ebből egy ember úgy valahogy megélt eddig, de itt nyilván az igények is sokkal alacsonyabbak, az árak nem sokkal alacsonyabbak, mint Magyarországon, inkább az igények. És hát komoly családok sem keresnek ennél sokkal többet, a banki alkalmazott mondjuk ennek a dupláját keresi, de hát az sem, az 25 ezer forint mondjuk.
Hogyan néz ki a hitélet?
A 25 évvel ezelőttihez képest egy rendezett egyházközségi rendszerről lehet beszélni, tehát akik 26 éve oda kimentek, gyakorlatilag semmi szervezetet nem találtak, nulláról kellett, szinte nulláról fölépíteni. Amikor én most 25 év után kimentem, akkor azért egy megszervezett, fölépített plébániai rendszert láttam, kaptam, örököltem, és ebbe a munkába kellett beállni. Tehát szervezett hitoktatás, világi hitoktatóink, segítségeink vannak, illetve szerzetes nővérek. A templomok rendben vannak, és ez hihetetlen nagy, és önerőből, tehát utóbbi években kisebb pályázatokból magyarországi segítséggel javultak a templomok, de alapvetően az ottani emberek hozták rendbe ezeket a visszakapott templomokat. A lelkipásztori feladat Az egyik legszebb része a beteglátogatás, hitoktatásban is van részem, a gyóntatás és a híveknek a hívekkel való beszélgetés, az ő kísérésük jelenti az én számomra a legtöbb feladatot. Ámosz atya és Márió atya 4-4 faluban teljesítenek szolgálatot, és hát ő nekik azért a távolságok legyőzése, a rossz utaknak a kihívása is feladat. Márió atya Huszti odavaló, szülei most is ott élnek Huszton, Ámosz atya viszont budapesti, pestlőrinci születésű, hogy így mondjam, és így került Kárpátaljára. De ő is megbirkózik a feladattal. Az ő falvai olyanok, ahol nagyobb részt magyarul beszélnek, tehát nem annyira szükséges az ukrán nyelv. Márió atya olyan területen szolgál, ahol vegyesen szükség van mind a kettőre. Illetve hát Nagyszőlősre is segít az én városomba, ahol azért több ukrán is van, római katolikus, és hát az ő gyóntatásukban, lelkipásztori kísérésükben, jegyes oktatásban nagyon nagy feladatot vállal Márió atya. És hát akiről nem beszéltünk, még egyet testvér, ő odavalósi, tehát ő munkácsi, és hát ő is nagyon nagy segítség az ügyes-bajos dolgok intézésében. Ő vezeti a lelki gyakorlatos háznak a fenntartását, működtetését, hitoktat, minisztránsokat vezérli, pasztorálja, illetve a testvéri közösségben nagyon nagy szolgálatot tesz. Így vagyunk, így segítünk egymásnak és az ottani testvér.
És van-e jövője a missziónak, hogyha fogy a magyarság?
A magyarság fogyta, az biztos, hogy a Magyarországról jövő missziónak megkérdőjelezi a jövőjét. Ugyanakkor az ottani plébániai életben semmiféle kérdőjel nincsen, hiszen a családok egyre inkább tudnak ukránul, a gyerekek egyre inkább úgy nem is jelentkezhet felsőoktatásba, aki nem érettségizik le most már az ukrán nyelvből. Biztos, hogy az ukrán nyelvnek egyre nagyobb lesz a térnyerése, és hát azt jó látni, hogy jönnek a római katolikus szentmisére a ukrán nyelvűek is. Azt tudni kell, hogy most már több olyan pap van, egyházmegyés pap, aki ott született, ottani, tehát Kárpátaljai egyházmegye magyar papságának egy jó része tud ukránul, hiszen ott született már, és egészen biztos lesznek olyanok, akik ott az ukrán nyelvűeket is jól tudják szolgálni. A ferences rendtartományban is vannak, akik ott születtek, növendékek közt is, tehát a kétnyelvűség az egészen biztosan még hosszú ideig szükséges lesz a kárpátaljai szolgálatban.
Mi a leghatékonyabb módja a munkátok segítésének?
Hát a leghatékonyabb módja, amit érzünk is, hogy imádságukkal kísérjenek azok, akik ezt tehetik, és hát nem sokkal kevésbé fontos az anyagi segítség sem. A legjobb segítség a pénzbeli támogatás, ami ott kint jóval több élelmiszert, nem nagyságrendekkel, de egy kb. Másfélszer annyi élelmiszert lehet vásárolni, mint Magyarországon. Az átutalással vagy alapítványon keresztül eljut hozzánk az anyagi támogatás.
Hogy hívják ezt az alapítványt?
Ferences alapítvány, amit a Magyarországi Ferences Rendtartomány alapított.
A korábbi nagy kolostor épület, amelyet nem használtok, mert nem 5 emberre lett tervezve, nagyon szépen föl van újítva.
Mindenkit bátorítok Magyarországról, nyugodtan lehet jönni, nem lőnek, nincs háború ezen a vidéken. A lelki gyakorlatos ház nem áll üresen, szépen föl van újítva, vendéglátásra, lelki gyakorlattartásra, szállásra ki van alakítva, 40 főt tudunk szállással fogadni és étkeztetéssel, lelki gyakorlatra, vagy akár kiránduló bázisnak is kiválóan használható, továbbképzésre. Hát ha egy csoport úgy gondolja, hogy jön, ezzel még támogat is bennünket, hiszen nyilván minden kihasználatlansága a háznak az további veszteség volna. Tehát hittancsoport, iskolai csoport, plébániai közösség, szeretettel várjuk a látogatókat.
Magyar Gergely nagyszőlősi ferences házfőnökkel, a misszió vezetőjével beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.